A balga és a bölcs. A 14. Zsoltár. A karvezetőnek Dávid Zsoltára. Azt mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem. Hát nem tudják azt a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig nem hívják segítségül. Hogy bizony rettegni fognak, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A szegény tervét kicsúfolhatjátok, de az Úr az ő bizodalma. Bárcsak eljönne Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, örül majd Jákob, és vigadozni fog Izrael. Ez a rövid költemény a meglepetések Zsoltára. Három fő állítása van, és mindhárom igencsak meglepő. Először is különös, hogy minden bevezető nélkül rögtön ilyen sokkoló mondattal kezdődik, azt mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Hát hogyan kerül a Bibliába, egy Zsoltár imádság első mondatába az ateizmus gondolata? A Zsoltár második fejbeverő állítása az, hogy az emberek között nincs igaz, egy sem, senki. Sem a múltban, sem most nincs. Hát hogyan értsük? Ezt a két kérdést érdemes ma feltennünk, meg persze a harmadikat is, csak az már nem fér bele a mai alkalomba, hogy miért van az, hogy a zsoltáros az ateistát egyszerűen balgának, míg az istenes, Isten kereső embert pedig értelmesnek vagy bölcsnek mondja. Hát nem túlzás ez. Milyen alapon? Erre egy későbbi alkalommal keressük majd a választ. Tehát, mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Így kezdődik a Zsoltár, holott alig ha hihető, hogy a zsidóság ókori történetében bármikor bárki kiejtett volna a száján egy ilyen mondatot. Nem is erről van szó, mert a költő hozzáteszi, hogy a balgatag szívében mondja ezt, nem szájjal, hangos szóval, hanem a szívében. A szív nem a testi, hanem az úgynevezett szellemi szív. A Bibliában az ember teljes szellemi, lelki életének a forrását és középpontját jelöli. És a Biblia azt tanítja, hogy itt a szellemi szívben fogannak meg vagy születnek a tudat szintjét, megelőzve a gondolatok, érzések és akarások. A szív a forrása, a kiinduló pontja a lélek, a psziché e három funkciójának, tehát a gondolkodásnak, az érzelmi, meg az akarati világnak, ahogy az Ószövetség is, meg Jézus is mondja, hogy a szívből származik minden jó, és persze minden rossz is, minden, ami csak van, az emberben. A szív minősége határozza meg az ember minőségét. Mondhatnám, hogy a szív maga az ember. A zsoltárbeli balgatag, anélkül, hogy szájára venné Isten nevét, személyisége legmélyén a szívében tagadja őt, szóval egész lényével, életvitelével tagadja. A modern, kifejtett, elméleti ateizmust a Biblia persze nem ismeri. Annál inkább a gyakorlati istentagadást, amivel itt is találkozunk. A Zsoltár alaphelyzete tehát az, hogy a balgatag, az egész ember mondja, egész életvezetésével mondja, hogy nincs Isten. A költeményt a hagyomány szerint Dávid írta. Ám az újabbkori tudósok szerint később, valamikor a babiloni fogság után keletkezett. Ekkorra valóban megjelenhetett ez a nincs Isten életérzés. A babiloni fogságból való hazatérés után a Krisztus előtti 6.-5. század körül az addig többé-kevésbé egységes zsidó vallás különböző ágazatokra, irányzatokra oszlott, azokra az úgynevezett kegyesekre, akik továbbra is ragaszkodtak Istenhez, a törvényhez, az ősi hagyományokhoz, meg azokra a liberálisabb gondolkodásúakra, akik az ősi vallást számos ponton már nem követték. Belőlük vagy közülük kerülhetett ki az itteni balgatag embertípusa, a gyakorlati ateista. Ebből a két csoportból jöhetett létre azután a farizeusok és a szadduceusok irányzata, akiknek a vallási ellentéte az első századra, Jézus korára szakadékká mélyült. A Zsoltár kora az ókor óta az ateizmus tömegjelenséggé lett. Sokféle változata alakult ki. Vannak, akik nem kimondott ateisták, inkább agnosztikusok, nem tudják eldönteni, van-e Isten, vagy nincs, ezért a gyakorlatban nem létezőnek veszik, és eszerint is élnek. Vannak, akik úgymond tudományos alapon úgy találják, hogy a világ megértéséhez nem szükséges föltételezni Istent, és nem is hisznek benne. Mások szerényebbek. Beismerik, hogy ők nem tudják bizonyítani, hogy Isten nincs, de létének a lehetősége, a gondolata erősen taszítja őket. Érzelmi ateisták ők. És vannak, akiknek nincs egy szál gondolatuk sem az erről az egészről, kritika és gondolkodás nélkül elfogadják a korszellemet, az általános felfogást, és egyszerűen Isten nélkül élnek. Talán ők hasonlítanak leginkább a 14. zsoltárbeli balgatagra. Minden esetre ma ez a fajta, a gyakorlati ateizmus a legtipikusabb jelenség. Az emberek többsége úgy véli, az ateizmus egy modern kori fejlemény, és a kezdete nagyjából a fölvilágosodás korára tehető, de ez így nem igaz, nem így van. Az ateizmus tömegessé csak ugyan az újabb korokban vált, de a bibliai őstörténet szerint az istenellenesség, az istentelenség már az ősidőben, az emberiség őskorában, a paradicsom kertben megjelent. A helyzet rövidesen odáig fajult, amit a Zsoltár második meglepő állítása úgy ír le, hogy amikor Isten letekint a mennyből és körülnéz az emberek között, azt látja, hogy mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Hát tényleg ennyire tragikus volna a helyzet? Hogyan alakulhatott ez így? Hogyan alakulhatott ki az ateizmus? Pál apostol felel erre a római levél első fejezet 18-as versétől a 32-esig ebben a szakaszban három fázist különít el. Ezt olvasom részleteiben. Az első fázis, tehát római levél első fejezet 18-as versétől olvasom. Isten haragja ki van nyilatkoztatva az égből, azoknak az embereknek az egész istentelen viselkedése és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal elfojtják az Istenről szóló igazságot. Amit ugyanis tudni lehet Istenről, az nyilvánvaló előttük, mert Isten ki nyilvánította nekik, hiszen az, ami láthatatlan ő benne, örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető, épp ezért nincs mentség számukra. mivel ők, bár megismerték Istent, nem dicsőítették Istenként, és nem adtak hálákat neki, hanem üressé váltak. Okoskodásaikban és érteni nem akaró szívük elsötétedett. Eszerint az ateizmus úgy kezdődött, hogy az emberek tudatosan és akarattal elhagyták Istent. Nem tudatlanságból, hiszen jól tudták, hogy Isten van és teremtő, de elhagyták. Ez az első állomás. Majd pedig mi történt? Jön a második állomás a 22-es verstől. Az emberek bölcseknek mondták magukat, és esztelenekké lettek. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt, madaraknak, négylábúaknak és csúszómászóknak a képmásával. Ugye az emberek azért utasították el Istent, mert szabadok akartak lenni, és nem akartak Istentől függő helyzetben élni. Na de nem ez történt. Írja Pál, hanem ahelyett, hogy Isten nélkül most már szabadok lettek volna, azonnal új isteneket, bálványokat kerestek, embereket, királyokat, hadvezéreket, meg különféle állatokat, a természet olyan erőit kezdték Istenként tisztelni, mint a nap, a hold vagy maga a föld. Ma más bálványokat keresnek Isten helyett. Legyen az a pénz, a siker, vagy a testkultusz, vagy bármi, de ez semmiben sem más, mint a legprimitívebb bálványimádás. Ha az emberek elhagyják az egy igaz Istent, akkor szükségszerű, muszáj, hogy bálványoknak vessék alá magukat. És így lesznek aztán igazán rabszolgákká. Ez azután folytatja Pál a 24-es verstől, tehát római levélben járok, első fejezet 24-es verstől, ez egyenes úton vezet a harmadik stációhoz, az erkölcs megromlásához. Így ír, ezért Isten átadta őket szívük vágyainak, a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, mint olyanok, akik fölcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a teremtőt, aki áldott mindörökké. Ámen. Az erkölcsi romlásról szólva azután Pál első helyen említi a női és férfi homoszexualitást, ezt nem részletezném, majd további, egyre brutálisabb bűnöket vet az emberek szemére a 28. verstől. Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta őket méltatlan értelmükre. Hadd tegyék, ami nem való. Tele is vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, kapzsisággal, romlottsággal, tele irítséggel, gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonosz lelkűséggel, árulkodók és rágalmazók, Isten előtt gyűlöletesek, gyalászkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleiknek engedetlenek, ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. Jól lehet, fölismerték, de nem értették meg Isten igazságosságát, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra. Mégis nem csak megteszik, hanem az így cselekvőkkel egyet is értenek. Pál tehát ugye három szakaszát látja a folyamatnak, de mi ma láthatnánk még egy negyediket is itt a végén, a bűn megideologizálásának és szégyentelen propagálásának a szakaszát, amikor azt mondja, hogy az így cselekvőkkel még egyet is értenek az emberek. No, minden esetre kialakult az az állapot, amit a 14. Zsoltár oly szélsőséges szavakkal ír le, hogy mindnyájan elhajlottak, egy aránt megromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nincs egyetlen igaz ember sem a földön. Minden ember bűnös, és egy sem igaz. Na hát azért ez ugye nagyon erős, nagyon erős. De jól figyeljük, hogy mi is a lényeg, hogy a Zsoltárban nem az emberi szerző véleménye ez, hanem az Isten véleménye az emberekről. Isten, aki ugye letekint, látja úgy, hogy mindnyájan elhajlottak, Isten látja úgy, hogy mind megromlottak, Isten látja úgy, hogy nincs, aki jót cselekedjék. Mindez tehát Isten mércéje szerint van így, ez a lényeg, aláhúzom. Hát miért? Az ember minőségének, jó, avagy rossz voltának van egy isteni szemlélete, meg van egy emberi szemlélete. És a kettő nem esik egybe, hanem tragikusan szétvált, különbözik. Pál apostol a római levél 3. fejezetében idézi ezt a szakaszt a 14. Zsoltárból, ezeket a lesújtó sorokat, akkor idézi, amikor azt fejtegeti, hogy mindenki rászorul Isten kegyelmére, mivel nincs a földön olyan ember, akit Isten valóban tökéletesen igaznak tarthatna a maga mértéke szerint. Nincs igaz egy sem, minden élő ember, zsidók és pogányok egyaránt megromlottak, nem egyformán, ez azért nem, de egyaránt. Mind és ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzék, hogy az ember elnyerje Isten tetszését, mindenki, zsidó, pogány, mindenki rászorul az ő kegyelmére, szabadítására, a megváltásra. Egyedül nem megy. Nem megy. Miért nem? Hát Isten tetszésének, és így az örök élet elnyerésének feltétele, egy feltétele van, a törvény betöltése. Mégpedig az isteni mérce szerinti betöltése. Vagyis egy, a teljes törvényt kell betölteni, és kettő, tiszta, minden énes, önző, emberi szemponttól mentes belső indítatásból, tiszta belső indítatásból kell betölteni. Ne lopj, mondja a törvény. És Isten ezt úgy érti, hogy soha semmit, semmilyen körülmények között, és még gondolatban, vagy mulasztással se lopj. Ez a törvény tökéletes betöltése, és hát pont ez az, amire a bűneset után ön erejéből senki nem képes. Erről mondja Izaiás próféta a 64. fejezetében a 4. verstől, hogy azt mondja, ami minden igazságunk, tehát minden emberileg tekintett igazság, a mi igazságunk, olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Ezt mondja. Bármi nemes egy cselekedet, mindig át van szőve valami öntudatlan, zsigeri énességgel, önigazultsággal, dicsvággyal, amiről tehetünk is, meg nem is tehetünk. Mert ilyen a bűn utáni emberi természet. Bármilyen istenes vagy vallásos is egy cselekedet, soha nem egészen, nem maradéktalanul Isten és Krisztus áll legbenső szándékunk középpontjában, hanem ott van az én is, ott van az én. Persze, senki sem olyan rossz, amilyen rossz lehetne, ez az ember megítélése. De senki nem is olyan jó, amilyennek lennie kellene. Ez meg az Isten megítélése. Hát különbözne, tragikusan. És ez nem maradhat így. Ugyanezt, vagy hasonlót fogalmaz meg Jézus is a hegyi beszédben, a Máté evangélium 7. fejezet 11. versben mondván, ha bár ti rosszak vagytok, mégis tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek. Hát már micsoda zavarba ejtő mondat ez. Ti emberek, mondja az Úr, tudtok jót tenni. Én nem vitatom. Sok és nagy jókra vagytok ti képesek, hatalmas tettekre. És eközben rosszak vagytok. Vagyis nem vagytok úgy jók, hogy csak jók lennétek. Nem vagytok mindenestül jók. Tökéletlen, gyenge, ingadozó, rosszal kísérthető a ti jellemetek, Isten szemével nézve. Nem vagytok szentek, ahogy ő szent, és ahogy kérte is, hogy legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok. Hát nem vagytok azok. Például, most, amikor készítem ezt az elmélkedést, Isten dolgaival, igéjével foglalkozom. Ugye milyen szép dolog. Célom Isten dicsősége és embertársaim a majdani hallgatók szolgálata. Ez is szép dolog. Csak hogy tudom, hogy eközben a lelkem legmélyén, mindezek mellett ravaszul meglapulva van valami más is. Ez van. Egyfajta exhibicionizmus, úgymond önmutogatás, tetszésvágy, hiúság, bizony. Szeretném, ha minél többeknek tetszene ez, amit csinálok. Van benne dicsvágy, szeretném, ha elismernének, és bizony figyelem élénken a Facebookot, amikor az elmélkedés beharangozása fölkerül, hogy mennyi lájkot kapok, és bánt, ha keveset, örülök, ha sokat. Élvezem a munkát, de közben várom, és ja Istenem, bárcsak már készen lenne, és így tovább. Isten és embertársaim szolgálata mind kétségkívül vezérlő szempont mellett még mennyi minden lehet bennem, amiről még csak nem is tudok. Szép munka ez, igen, mégis van benne valami, abból, amit Izajás úgy mond, hogy megfertőztetett ruha. És a Szent János első levele, első fejezet 8-as verse pedig azt mondja, ha azt állítjuk bárki, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. Ezt mondja mindenkiről. És hát ezen mi nem tudunk változtatni, csak Isten. János ugyanis így folytatja. Ha megvalljuk bűneinket, akkor, mivel ő jó és igazságos, megbocsájtja bűneinket, és minden igazságtalanságunktól megtisztít minket. De csak ő. Mindaz, amit én eddig elmondtam, illetve amit a 14. Zsoltár mondott, hogy mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak. Nincs, aki jót cselekednék, nincs csak egy sem. Szóval mindez nem jelenti, hogy aki élete végéig sem lesz tökéletessé, Isten mértéke szerint, hanem aki ilyen emberi és isteni szempontokat egyszerre követő, ilyen elegyes lelkületű marad, az akkor most már egyáltalán nem is üdvözülhetne. Hát erről szó nincsen. A Biblia ilyet nem tanít. A Zsoltárban sem ezt látjuk. Hanem azt látjuk, hogy Isten, amikor úgymond letekint az égből az emberek fiaira, nem feltétlenül ilyen tökéletes szentek után kutat, hanem, ahogy olvassuk, olyanok után kutat, akik keresik őt. Akik keresik őt, akik minden gyengeségük, hibájuk ellenére keresik, úton vannak felé, akik az ő akaratát kutatják, hogy milyen úton akar vezetni engem, hogy mit tanácsol egy-egy élethelyzetben, hogy milyennek lát engem. Ilyenekre, kereső hívőkre vágyik az Isten. Ő ugyanis képes akár testi halála után is megtisztítani azt, aki erre majd akkor még rászorul. Hiszen nincs mese vele teljes közösségre, ami az örök élet, csak akkor léphetünk, ha tökéletesek vagyunk. Na már most, aki szereti Istent, a legkevesebb, hogy már itt, a földi életében igyekszik minél szorosabb kapcsolatba kerülni vele. Keresi, törekszik olyan lenni, mint fia Jézus Krisztus. Törekszik szent lenni, tökéletes lenni, akkor is törekszik, ha tudja, hogy a földi életében ezt a tökéletességet nem tudja, mert hisz nem tudja elérni. Törekszik. Mit látunk tehát? Azt látjuk, hogy a Biblia egyrészt nagyon szigorú, penge éles, akár szélsőséges is, amikor az ember bűn utáni egzisztenciális állapotáról, katasztrofális helyzetéről van szó. Penge éles. Mind elhajlottak, mind megromlottak, nincs aki jót cselekedni, egy sem. Ez egy rémregény. Nem? Rémregény. De másrészt, ugyanilyen radikális a Biblia akkor is, amikor Isten szeretetének és kegyelmének mindenkire kiterjedő feltétlenségéről beszél. Őt keressétek. Ez a lényeg.